Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében Sali Noémi mesél a karácsonyi asztalokról. Előtte arról beszélgettünk, hogy mekkora siker volt Magyarország legjobb filmjének kiválasztása. Fél óra múlva pedig sok minden más mellett kiváló halas recepteket is hallhatunk, amivel földobhatjuk az ünnepi fogásokat. Addig is karácsonyozzunk, először sziget, majd népszokások, végül étkek formájában. Ha van Húsvét-sziget, akkor miért ne lenne Karácsony-sziget? Az Ausztráliához tartozó Karácsony-sziget az Indiai óceánban fekszik 350 kilométerre délre Jávától. A brit kelet-indiai társaság Royal Mary nevű hajójának kapitánya nevezte el a Karácsony-szigetnek, aki 1643. december 25-én karácsony napján érkezett ide. A sziget belsejét először majd 200 évvel később, 1857-ben az ametiszt legénysége derítette fel, megpróbálták elérni a sziget legmagasabb pontját, de a sziklák ezt lehetetlenné tették. 1887-ben a brit haditengerészet Flying Fish nevű hajója McClare kapitány parancsnoksága alatt jó horgonyzó helyet talált abban az öbölben, aminek a mai neve Flying Fish Cove. A 135 négyzetkilométer nagyságú sziget a Föld legnagyobb korallszigete, rajta körülbelül 1400 ember él. Az üledékekből és korallszirtekből álló réteget egy 4572 méter magas tenger alatti vulkán az utolsó 10 millió évben fokozatosan a tenger felé emelte. A vulkáni kúpok tetején kialakult korallképződmények az úgynevezett atollok, amelyek egy-egy központi lagunából és a körülötte gyűrű alakban elrendeződött kisebb-nagyobb korallszigetekből állnak. A Karácsony-szigeten 120 évvel ezelőtt elsősorban a foszfát kitermelése miatt telepedtek le az emberek. A sziget területének 65%-a azóta természetvédelmi oltalom alá került, de a régi lelőhelyek művelése továbbra is megengedett. A sziget egyik különlegessége és fő látványossága a vörös rákok évi migrációja. Az esős időszak beköszöntével kezdetét veszi 65 millió vörös rák maratonja a tengerpart felé. A sziget belsejéből a tengerpartig tartó, mintegy 8 kilométeres szakasz egy összefüggő, mozgó, vörös szőnyeggé változik. Ez a világ leghosszabb futó távja a szárazföldi rákok számára. A nőstények petéiket a tengerbe rázzák a holdciklussal egy időben. Az esemény röviddel az új hold előtt történik, tehát amikor a magas és az alacsony vízállás közötti különbség csekély, ezáltal a hullámverés kevésbé veszélyes a rákokra nézve. A rákok sík vidéken percenként akár 6 méteres csúcssebességet is képesek elérni. Útjuk meredek sziklafalakon, kiszögelléseken, borotva éles mészkövekből álló köveken és a foszfát mezőkön vezet át, ahol sok rák pusztul el. A csendes óceánban fekvő Karibati szigetcsoportban is van egy karácsony sziget, aminek a helyi neve Kiritimati. Ez a sziget az egyenlítő mentén a csendes óceánban helyezkedik el félúton Hawaii és Ausztrália között. A szigetcsoport 33 korallszigetből áll, amelyből 21 lakott sziget. Az 1971-es Nagy-Britanniától való elszakadás, majd a teljes függetlenség 1979-es kikiáltása után felvették a Kiribati nevet. Az Amerikai Egyesült Államok a szigetcsoport egy részét érintő területi követeléséről lemondott, és baráti szerződést kötött az új állammal. Itt található a világ legnagyobb tengeri természetvédelmi területe, a Phoenix-szigetek körüli egész óceánt természetvédelmi területté nyilvánították, és az UNESCO világörökség részévé. A kemény korallok mellett óriáskagylóknak, korallpolipoknak, papagájhalaknak, feketefoltú szirtszápáknak, vörös csattogóhalaknak és ezer más tengeri lénynek adnak otthont az átonyok. Kiritimati vagy Karácsony-sziget az északi Line-szigetek egyik korall atollja. 1777. december 24-én fedezte fel James Cook kapitány. Vagyis majd 130 évvel később, mint az első Karácsony-szigetet. Ma is csupán 5000 fő a sziget teljes lakossága, akik 5 faluban élnek, a legnépesebb Tabvaveka, London, Banana és Poland már jóval kisebb. Párizs pedig már évek óta lakatlan. A pálmáktól övezett meseszép strandokat, kristálytiszta tengert és szüntelen napfényt még csak kevesen élvezik. Hetente csupán egyszer-kétszer érkezik ide turistajárat, akik főleg buvárkodni, horgászni vagy madármegfigyelés céljából érkeznek. A tömegturizmus számára még ismeretlen szigetre semmilyen élelmiszert és növényt nem szabad bevinni. Az atolok alacsonyak, legtöbbjük csak mintegy 2 méterre emelkedik ki a tengerből. Az itt élőket viszont erősen fenyegeti a globális felmelegedés egyik következménye, a tenger szintjének emelkedése. Ez év szeptemberében Kiribatiba látogatott Ban Ki-moon ENSZ főtitkár, aki kijelentette, hogy annak, aki nem hisz a klímaváltozás által okozott katasztrófa közelettében, annak ide kell látogatnia, hogy meggyőződjön a veszély nagyságáról. A koralsziget lakói hagyományosan az elsők, akik az új esztendőt köszöntik. A sziget földrajzilag a nemzetközi dátumválasztó vonalat jelentő 180. hosszúsági foktól kissé keletre fekszik, így utolsó lenne az új év ünneplésében, azonban 1995-ben a Kiribati köztársaság úgy döntött, hogy a Karácsony-szigetet foglalják bele a greenwichi középidő plusz 14 órás idősávjába. Ez megtörtént, és ettől kezdve itt köszön be először az új év. A hidegháború alatt nukleáris robbantásokat végeztek a Karácsony-sziget területén, az első brit hidrogénbombát 1957. november 8-án robbantották fel a sziget délkeleti csúcsánál. Ha december végén vagy január első felében utaznánk a világban, nagy eséllyel találkoznánk legalább egy olyan ünnepi hagyománnyal, amely elsőre szokatlannak tűnhet. Egyes helyeken lókoponyát hordoznak házról házra, máshol retekből faragnak bibliai jeleneteket, vagy épp látványos tűzgolyókkal próbálják elűzni a balszerencsét az új év érkezése előtt. A kiwi.com által összegyűjtött hagyományok nem csak a helyi kultúra fontos részei, hanem érdekes és inspiráló élményeket is kínálnak az utazóknak. Az egyik ilyen különleges esemény a Marie-Louis Wells-ben. A Marie-Louis Wells egyik legkülönlegesebb és legmisztikusabb téli hagyománya, amely egy lókoponyával díszített, lepedőbe burkolt alak felvonulására épül. A maszkos figura házról házra jár, és versekkel vagy ritmikus szópárbajjal próbál bejutni a házakba. A bentlévőknek rögtönzött rémekkel kell visszavágniuk, különben Marie-Louis diadalmaskodik és beléphet. Bár elsőre félelmetesnek tűnhet, valójában szerencsét, jólétet és termékenységet hoz a ház népére, a hagyomány egyszerre őrzi a kelta túlvilági motivumokat és a középkori kolduló játékok elemeit. A mai versben újra divatba jött, sok faluban kreatív, gyakran humoros Marie-Louis figurákat készítenek, és a felvonulások komoly közösségépítő eseményekké váltak. Svédország egyik legismertebb téli hagyománya a hatalmas szalma kecske, a Gavlebocken felállítása december elején Gavle városában. A monumentális kecske 1966 óta díszíti a főteret. A kecske hagyománya a skandináv julbok, azaz karácsonyi kecske alakjához kötődik, amely a termékenység, az ajándékozás és a télhez kapcsolódó néphitek jelképe volt. A svéd ünnepi időszak másik kiemelkedő eseménye a Luca nap december 13-án, ilyenkor fehér ruhás lányok gyertyakoronával vonulnak, hogy a fényt jelképezzék az év legsötétebb időszakában. A Luca reggelekhez éneklés, közösségi ünnepségek és a híres sáfrányos Lusszeka sütemény tartozik. Katalónia karácsonyi hagyományai Európa legszokatlanabbjai közé tartoznak. A Tio de Nadal, a kakiló farönk decemberben kerül a házba, a gyerekek pedig etetik és takargatják, hogy jól lakjon. Karácsony napján bottal megverik, miközben dalokat énekelnek, és a rönk a hagyomány szerint édességet és ajándékokat kakil. A másik különös elem a kanani, a betlehemi jelenetekben rejtett kakiló figura, amely szerencsét, bőséget és termékenységet szimbolizál. A kanani eredetileg paraszt volt, de ma már hírességeket, politikusokat és mesehősöket is ábrázolnak így, mindkét szokás humorban gyökerezik, és azt jelképezi, hogy az ünnep nem csak a szent áhítatról, hanem az élet örömteli, földközeli oldaláról is szól Katalóniában. A provanci karácsony egyik legkülönlegesebb eleme a 13 desszert felszolgálása, amely Jézust és a 12 apostolt jelképezi. Ezek közé olyan édességek tartoznak, mint a mandulás nugát, a füge, a datoja, a dió, a briós jellegű pompe à l'huile, vagy a különféle kandírozott gyümölcsök. A desszertek egyszerre reprezentálják a régió termékenységét és azt az örömöt, amely az ünnepi asztal köré gyűjti a családot. A hagyomány szerint mindenből kell enni egy keveset, hogy szerencsét hozzon a következő év. A desszert asztalt hagyományosan 3 napon át nem bontják le, így bárki, aki betér, ehet róla. A szokás a 17. századig nyúlik vissza, de ma gasztronómiai, turisztikai látványosság is. Skóciában a Hogmanay kifejezetten az év utolsó napját december 31-ét jelöli, ám az ünnepség sorozat gyakran több napon át tart, és az új év első napjaira is kiterjed. A legismertebb események közül az egyik a Stonehavenben megrendezett tűzgolyós felvonulás, ahol égő, drótkosárba zárt tűzgolyókat pörgetnek a fejük fölött, majd a tengerbe hajítják őket. A rituálé kelta és viking hagyományokból ered, és a fény győzelmét jelképezi a sötétség felett. A közösség tagjai úgy tartják, hogy a tűz előzi az új év bal szerencséjét és megtisztítja az utat az új évnek. A Hogmanay a világ egyik legnépszerűbb újévi eseményévé vált, amely minden évben több 10 000 látogatót vonz. A Noche de los Rábanos Oaxaca városának december 23-án tartott rendkívül látványos ünnepe, ahol óriási, speciálisan termesztett retkekből faragnak bonyolult figurákat. Ezek a retkek akár 3-4 kilósra is nőnek, kifejezetten erre a fesztiválra. A helyi művészek bibliai jeleneteket, állatokat, városi életképeket vagy humoros politikai karikatúrákat faragnak a zöldségből, több 1000 turista és helyi lakos vonul végig a téren, hogy megcsodálja a faragásokat. A verseny győztesei pénzjutalmat kapnak, de sokak számára a részvétel fontosabb, mint a nyeremény. Ez az ünnep ugyanis a közösség kreativitásának látványos kifejezése, a retekfaragás tradíciója a 19. századra nyúlik vissza, amikor a piacozó gazdák ezzel csábították magukhoz a vevőket. Volt olvasható mindez a turizmus.com összeállításában. Káposzta, mák, dió, hal. Ha nem is halászlé, töltött káposzta vagy bejgli formájában, de valahogy a legtöbb helyen asztalra kerülnek ezek a fogások a következő napokban. De miért pont ezt esszük ilyenkor, amit ilyenkor eszünk, és egyáltalán mióta? Halászlé, rántott ponty, finn halleves, rántott halrudacskák, lazac, derék, attól függ, kinek milyen az ízlése és mit enged meg a pénztárcája, a hal azonban konstans. Ez nem csak itthon jellemző egyébként, hanem más keresztény országokban is, a hal ugyanis böjtös étel, advent pedig 24-én estét is beleértve hagyományosan böjtös időszaknak számít. A karácsony mai jellege, a karácsonyfa, a lakoma, a sok ajándék alapvetően a 19. század közepén a polgárosult és általában német nyelvű lakosság körében kezdett el terjedni, az ezt megelőző időszakban és vidéken, különösen református közösségekben a karácsony sokkal egyszerűbb, szolidabb ünnep volt, így a karácsonyesti vacsora is sokkal egyszerűbben nézett ki. Halat tehát mindig is fogyasztottunk, valamilyen formában a Kárpát-medencében karácsonykor, a változatok azonban később jöttek. A halászlé a mai formájában egyértelműen a paprika boom óta népszerű, a 19. század végén azonban megjelent a rántott hal, elsősorban ponty, az ünnepi asztalokon. Bár a háború előtt sokkal több halat fogyasztottunk, ez fajtára és mennyiségre is igaz, a rántott ponty rendkívüli népszerűségnek örvendett akkoriban, amikor az eredetileg milánói, később osztrákká avanzsált rántott hús is minden vendéglő oszlopos tagja lett. Amellé kínált krumpli salát a szintén osztrák jövevény, bár a majonézes verzió alól nehéz kikotorni az eredeti bécsi változatot. A szocializmus alatt a két halas fogás fejfej mellett haladt. Bár statisztika nincsen rá, általában a polgári gyökerekkel rendelkező családok készítették az osztrákos vacsorát, míg a vidékről frissen érkezettek és a munkások inkább a halászlevet preferálták. A rendszerváltás utáni multikultiban aztán bejött a halrudacska, a finhalleves, a lazac minden formában, sőt van, aki ilyenkor a sushira esküszik. Ahol mégis maradt a rántott hal, ott is sokan lecserélték a pontyot tőkeharra, vagy éppen afrikai törpeharcsára, tilápiára. A káposzta. Az első magyar szakácskönyv a 17. századi kéziratban fennmaradt Szakács mesterségek könyvecskéje, mely a Csáktornyai Zrínyi udvarban íródott, azzal a felütéssel kezdődik, hogy a káposztás hús Magyarország címere. Innen azért sejthetjük, hogy a káposzta és a hús kombinációja elég régen kedves étele a Kárpát-medence lakóinak. A káposztás hús persze messze nem egyenlő a töltött káposztával, tájegységenként, alkalmanként és országrészenként változott, hogy mivel fűszerezték, és hogy milyen hús került bele egyáltalán, szárnyas, sertés vagy birka. A török időkkel és a balkáni konyha térhódításával aztán megjelent a töltött káposzta is, ami egyébként van a román, a szláv és skandináv konyhában is, a török és balkáni konyhák mellett, és szép lassan ünnepi étellé vált. Hogy a töltött káposztának hányfajta változata van, és melyik az eredeti, hát abban most nem menjünk bele, de akit bővebben érdekel, az Cserna Szabó Andrásnál keresheti a megoldást, például az erdélyi konyhában. Minden esetre egy jó ideje a karácsonyi asztal egyik fő eleme. A töltött káposzta egyébként a sertéshússal együtt került a karácsonyi asztalra, a falusi disznóvágások hagyományosan november 30-án András napkor indultak, és ilyenkor volt friss és füstölt hús. Mivel december 25-e már nem számít böjtnek, ilyenkor már szabad volt sertést fogyasztani, és mivel a káposztás húsos fogások ünnepinek számítottak, jellemző lett az asztalon karácsony másnapján. A bejgli. A mák és a dió régóta ott vannak a karácsonyi asztalon, a dió a rontások ellen került oda, a mák pedig bőséget, gazdagságot, termékenységet szimbolizált a népi hiedelemvilágban. Korábban azonban a diót önállóan, vagy mézzel és almával fogyasztották, a mákot pedig valamilyen forrázott, mákos guba jellegű maradék kenyéren, vagy kalácson. A bejgli egyébként egy középkori német kalácsból született valószínűleg, és a mai formájában a 19. század első harmadában került a konyhába. Az első magyar nyomtatott bejgli recept Cifrai István 1829-ben kiadott szakácskönyvében jelent meg először, Cifrai István József Nádor főszakácsa a Magyar Nemzeti Szakácskönyvben az ételt pozsonyi finom mákos kalács néven említette. A bejgli Sziléziából ered, a 14. század óta ismerik Európában. A bejgli neve a német Beigen, vagyis meghajlít szóból származik, mivel eredetileg patkó alakú volt. Hazánkban a 19. század második felében, a monarchia idején, osztrák hatásra lett a karácsonyi menü része. Cifrai receptje mákos vagy diós tölteléket javasol, és nem véletlenül. És akkor most jöjjön Cifrai receptje. Az 1265. tétel, pozsonyi finom mákos kalács. Tégy 5 meszely, 2 liter, száraz lisztet deszkára, sózd meg és szelj bele 3 fertály font, 42 deka vajat, nyújtsd ki sodrófával, adj hozzá 12 tojásszéket, 6 evőkanál tejfelt, 5 kanál jó élesztőt, 1 kanál tört cukrot és 1 kis langy tejsűrűt. Csináld meg a tésztát széles késsel, a kezeddel pedig éppen ne érintsd meg. Elkészülvén a tészta, csinálj belőle apró cipókat. Takard be kendővel, és hagyd jól megkelni. Az alatt készíts olyan tölteléket, mint a mákos réteshez. Nyújtsd ki azután a cipókat egymás után hosszában 3 késfoknyi vastagságra, kend meg a töltelékkel késfoknyi vastagon, tekergesd össze, tedd bádok tepsibe, vagy zsírral megkent papírosra, és hagyd még egy kevéssé kelni. Kend be végre levert tojással, és süsd meg szépen. Vagy pedig diós töltelékkel töltsd meg, amelyet ekképpen készíts. Vagdald össze igen apróra a megtisztított diókat, tisztíts meg jó fehér mézet, tedd bele az aprított diókat, és annyi tejet, hogy kenni lehessen. Adj hozzá összeaprított citromhéjat, és egy kis tört vaníliát. Forrald fel egy kevéssé, azután hűsd meg, de ne hagyd egészen meghidegedni, mert majd nem kenhetnéd. Az is látszik, hogy ha a magyar specialitást keressük, akkor inkább a diós bejgli a speciális, a bejglihez hasonló, feltekert, mákos, élesztős tészta, ugyanis az egész közép-kelet-európai régióban megtalálható, Lengyelországtól a Baltikumon át egészen a Balkánig. A bejgli sikere töretlen a 19. század közepe óta, még akkor is került az asztalra a legtöbb helyen, ha ostromolják a tiramisuk, az apró sütemények, vagy épp a mákos guba, ami egyébként az 50-es évekig vidéken abszolút tartotta a helyét. A beigli megújulásra is képes, ma már sokan töltik gesztenyével, marcipánnal, asszalgyümölcsökkel, vagy éppen nutellával, esetleg pisztáciával. Olvashatók mindezek a Vilaf Budapest összeállításában. De mindenképpen tessék szíves figyelembe venni azt, hogy mindenkinek a saját halászleve, a saját töltött káposztája és a saját maga elkészített beiglije a legfinomabb. Jó étvágyat!